92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából több épületet is felújítottak Kában. 40 rendezvény lebonyolítását valósította meg az EGRI Norma Alapítvány idén. Tudományos tanácskozást rendeztek Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Heves vármegyei Káli nagyközségben számos közintézményt sikeresen felújítottak az utóbbi években. Pályázati forrásokból az óvoda, az orvosrendelő, a polgármesteri hivatal, illetve az őszikék idősek otthonának épülete is megújulhatott. A kivitelezési munkálatok jelentősen hozzájárulnak a település fejlődéséhez. Novemberben kezdődtek a beruházási munkálatok egy vissza nem térítendő 111 millió forintos keretösszegből a Grassalkovics művelődési ház épületén. A házasságkötőterem, az állatorvosi szolgálati lakás, valamint a könyvtár épülete még energetikai korszerűsítésre szorul, hangsúlyozta Morvai János, Kál nagyközség polgármestere.
A Káli Grassalkovics művelődési házunknak a energetikai korszerűsítésének a folyamatában vagyunk, ami gyakorlatilag most már lassan egy hónapja elkezdődött, és összességében azt tudom mondani, hogy november 17-én történt meg a kiválasztása a nyertes vállalkozónak, aki a kivitelezői munkákat elkezdhette, és gyakorlatilag egy-két napon belül a munkaterület átadása is megtörtént azért, mert hogy ugye itt vagyunk a tél, majdnem a kellős közepén, és még azokat a munkálatokat, amik itt a külterületen elvégezhetőek, tehát szigetelés, ablakcsere, nyilázárócsere, ezeket ugye el tudják végezni, és akkor majd ha bejön a keményebb tél, a mínuszok, akkor pedig oda bent a többi felújítási munkátot már ugye tudják végezni a vállalkozó dolgozói. Nagyon-nagyon bízom benne egyébként, hogy jövő tavasszal elkészülünk, és most már hosszú évek hiánya után, tehát a művelődési házunk hiánya után azt tudom mondani, hogy egy jelentős avató ünnepséggel át fogjuk tudni adni ismét a lakosságunknak a művelődési házunkat. Minden egyéb olyan településen történő rendezvény, ami adott esetben kültéren az időjárás viszontagságai miatt nem tartható meg kint, az majd itt bent lesz, tehát a óvodások, iskolások műsora, különböző jótékonysági rendezvények, bálok, amik korábban is egyébként ennek a épületnek voltak a helyszínei, ezek kerülnek. De egyébként ugyanúgy a lakosság részére is kibérelhető lesz, tehát én azt gondolom, hogy az egész településünket fogja szolgálni ismételten. Nyilázárócsere, fűtéskorszerűsítés, szigetelés, illetve akadálymentesítés az, ami történik itt a művelődési házunknál. Tehát maga az egész fűtéskorszerűsítés ugye a radiátorcseréken túl egy hőszivattyús rendszer telepítését fogja jelenteni. Ugye a nyilázárócsere az szintén a feltételeknek megfelelő szigetelés mutatónak megfelelő ablakcserét fog jelenteni a épületre, a falazatra egy 15 cm-es kőzetgyapott szigetelés kerül elhelyezésre, valamint a tetőre pedig egy napelemrendszer kerül képítésre. Annyit azért szeretnék elmondani egyébként, hogy elég régóta húzódik már itt a művelődési házunknak a felújítása, és ez abból adódott egyébként, hogy amikor elkezdődött itt a munka, és elkezdődtek a pályázat utáni költség elemzések, akkor derült ki, hogy statikailag a tetőszerkezetünk nem alkalmas arra, hogy napelemet tudjanak ráhelyezni, ezért az önkormányzatunknak ezt önerőből kellett megoldania, tehát ezt mi elkészítettük az önkormányzat költségvetésének gazdálkodásából, és összeszedtük azt a pénzt rá, ami szükséges ahhoz, hogy a tetőszerkezetünket ugye fel tudjuk újítani. Itt a művelődési háznál ez megtörtént, 2024. szeptemberébe. Tavasszal elkezdődött a építés és közlekedési minisztériumnál a költség elemzés. Ez megtörtént most szeptemberre, és akkor most a közbeszerzés után, ahogy mondtam is, az elején november 17-én aláírásra került a kivitelezőről a szerződés.
Csuhány Bence, Heves vármegye önkormányzata közgyűlésének elnöke méltatta a Káli művelődési ház felújításának fontosságát.
Vármegyei elnökként üdvözlök minden beruházást, nincs ez másképp a Kálival sem. Örülök annak, hogy azt látom, hogy Kálban egyre több gyerek van az óvodában, a bölcsödében, és hát minden ilyen kisgyereknek az első komolyabb színpadi megmérettetése az a saját településének a művelődési házában történik. Gondolom Kálban sem lesz ez másképpen, ahogy az én életemben sem volt ez másképp. Úgyhogy örülök annak, hogy méltó körülmények között egy felújított épületben egy olyan közösségi teret tudnak kialakítani, ahol olyan pillanatokat és élményeket tudnak megosztani egymással, amik ebben a rohanó világban értéknek számítanak már.
Negyven rendezvény lebonyolítását valósította meg az EGRI Norma Alapítvány, illetve a Civil Szolgáltató Központ 2025-ben. A társadalmi szerepvállalás, valamint a kulturális programok népszerűsítése rendkívül fontos az alapítvány és az általa működtetett központ számára. A szervezet célkitűzései közé tartozik a családsegítés, időskorúak gondozása, továbbá karitatív tevékenységek elvégzése is. A szociális tevékenység mellett kiemelt figyelmet szentelnek a fiataloknak. Altai Jászmin, az EGRI Norma Alapítvány munkatársa ismerteti az idei év nagyszabású eseményeit.
Nagyon mozgalmas évünk volt az idei, rengeteg közösségi programot valósítottunk meg. Ahogy korábban kolléganőm is mondta, fő feladatunk volt a civil közösségi szolgáltató központ feladatai. Civileknek segítettünk pénzügyi, pályázati és jogi tanácsadásban. Rengeteg új civil szervezettel ismerkedhettünk meg idén. Ezen kívül egy elég hosszú ideig tartó rendezvénysorozatot valósítottunk meg, ez a Gyere le a térre volt, ahol helybe vittük a kultúrát, különböző lakóközösségekben, játszótereken tartottunk zenés, táncos mulatságokat mindenféle korosztálynak, az előadók helyiek voltak, és zenekarokat, hagyományőrzőket is bevontunk ebbe. Azt mondanám, hogy többféle korosztály. Kifejezetten az volt a célunk, hogy ne a dobótéren, ne az érsekkertben legyen mindig nagyszabású program, hanem a helyi lakóközösségeknek helybe vigyük a kultúrát. A jövőben is mi fogjuk vinni a civil közösségi szolgáltató központot, tehát ez a feladatunk megmarad. Tervezünk számos rendezvényt, erről én most nem mondanék többet, mert nyilván még tervezés alatt vannak, de hasonló programokat szeretnénk a jövőben is megvalósítani. Volt egy adománygyűjtésünk valóban 2025-ben, egy olyan webáruház, ami felszámolásra került, megtalált minket, hogy osszuk szét a rászorulóknak ezt az adomány tömeget, ahol megtaláltuk a családok átmeneti otthonát, a kórházat és hasonló szervezeteket, ahol valójában gyerekeknek való adományokat tudtunk szétosztani. Amikor van lehetőségünk, akkor értelemszerűen közvetítünk akár cégek, akár magánszemélyek is az ilyen szervezetek között. Ha lesz ilyen lehetőségünk, akkor a továbbiakban is fogunk ilyen tevékenységet folytatni.
A tudományos eredményekben rejlő lehetőségekről is szó esett azon a Nyíregyházi Vármegyeházán tartott szakmai tanácskozáson, amely része volt a Magyar Tudomány ünnepe rendezvénysorozatnak. A részletekről Ruszinné professzor dr. Fedor Anitát, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottság Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Szakbizottság elnökét hallják.
Én azt gondolom, hogy minden kutatási téma fontos, de hogyha a Magyar Tudományos Akadémia fő gondolatára gondolok, amely ugye valahogy úgy szól, hogy a népesség életfeltételeinek a tanulmányozása és az esetleges hiányosoknak a fejlesztése a legfontosabb nemzeti feladat, akkor én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok minden belefér. Az Életmód és Egészségkutatások Interdisziplináris Munkabizottságnak például az a feladata, hogy részben a különböző prevenciós lehetőségeket terjessze a lakosság körébe, ezekről ismeret terjesztő előadásokat tartson, de mindemellett empirikus kutatásokat is végzünk. Most éppen egy fiatalokat érintő egészségszociológiai kutatássorozaton dolgozunk 2024-ben, 25-ben és 27-ben.
A Magyar Tudományos Akadémia negyedik elnöke Lónyay Menyhért volt, aki 13 éven keresztül állt a testület élén, rá is emlékeztek a tanácskozáson. Sezták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei közgyűlés elnökét hallják.
Nagy büszkeségünk, hogy Lónyay Menyhért szobra a Vármegyeház előtt található alapítói között volt a Tudományos Akadémiának, ennek a világnak. Nagy gonddal foglalkozott a tudománnyal, ő speciálisan pénzügyekkel foglalkozott, a Magyar Pénzügyőrségnek a megalapítója, a pénzügyi közigazgatás megszervezője Magyarországon, tehát ez is hát fontos számunkra a tudomány napját, és hogy most éppen a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves születésnapját ünnepeljük, hogy ebben a díszteremben tehetjük ezt meg, Lónyay Menyhérttel is emlékezve.
A Vármegyeháza Besenyei termében tegnap, ma, holnap címmel nyílt egy kiállítás is. Mint az anyagot összeállító professzor emeritus dr. Lácai Magdolna elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia 4 alapítója közül 3-an Károlyi György, Andrássy György és Vályi Ábrahám is kötődnek a Vármegyéhez.
A válogatás úgy történt, hogy azokat a nagy fordulókat, ahol a tudomány határozta meg az életünk változását, azokat vettem kiinduló pontnak. És rögtön ott van, hogy először Magyarországon egy szabolcsi, egy tiszabercelli nemes fiú írta le, hogy szükség lenne egy magyar tudós társaságra, mert minden nemzet csak a maga nyelvén lehet nagyjá. Ez Besenyei György volt. És innentől kezdve sikerült úgy válogatni, hogy azokat a nagy fordulókat, amiket a mondjuk a Tisza szabályozásától kezdve megfigyelhettünk, hogy milyen nevek kerültek a Magyar Tudományos Akadémia tagságába, vagy milyen személyek kerültek oda.
A Heves vármegyei Lőrinci utcáit fényben úszó járművek lették el tegnap este. A téli fény felvonuláson mindenki a saját maga által feldíszített autóval csatlakozott a menethez, amellyel a városban tettek egy kört. A legszebben feldíszített járművet díjazták is a végén. Az autók közt volt, amelyik egy nagy fényszarvast vitt a tetején, volt, amelyiken szánt húzó szarvas utazott. A Zubor András által készített felvételeken látszik egy hatalmas hóember is egy teljesen karácsonyi díszbe öltözött autó tetején, tudósított az eseményről a Heol Hevesvármegyei hírportál. A menetben láthatta a karácsonyfát cipelő autót, és olyat, amelynek még a dísztárcsája is ünnepi fényekben pompázott. Némelyik jármű ajándékot is vitt a tetején, de voltak lufik, diótörő is a menetben. December 20-án Egerben is felvonul a karácsonyi fénykonvoj, emlékeztetnek a cikkben, felhívva a figyelmet a közelgő vármegyeszékhelyi programra. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, párás, egyes területeken tartósan ködös a levegő, helyenként szitálás előfordulhat. A szél hétfőn sem élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban majd plusz 2-3, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 14-én vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó. Magazin műsor a tudásalapú gazdaságról. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunk tartalmából műemlékvédelem és építészet címmel szakmai konferenciát szerveztek Miskolcon. A Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a Magyar Értéktárba. Nagy sikere van az idei miskolci adventi villamosnak. Építőmérnök alapszak indul a Miskolci Egyetemen. Adásunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Miskolcon rendezték meg a Műemlékvédelem és Építészet című szakmai konferenciát, amelyet a Matthias Corvinus Kollégium és a Steidl Imre Program Nonprofit ZRT szervezett. A rendezvény középpontjában az egykori avasszálló felújítása állt, amely az MCC jövőbeli székhelye lesz. A beruházás kivitelezése már megkezdődött, és a tervek szerint 2 év múlva már át is adhatják az épületet. A résztvevők előadásokat hallhattak a budapesti Kossuth tér és az Országház környezetének megújításáról, és a szervezők elsődleges célja az volt, hogy a vármegye építész szakemberei első kézből kapjanak információt a nagy léptékű műemléki beruházásokról. A részletekről Szinai Attila, a Steidl Imre Program Nonprofit ZRT vezérigazgatója és Szúnyog László Miskolc főépítésze adtak tájékoztatást.
A Miskolci MCC és a Steidl Imre Program szervezésében a műemlékvédelem és építészet témakörben egy konferenciát tartottunk. Én jó magam miskolci vagyok, tehát én is tisztában vagyok az avasszálók egykori koronaszálló hányatatott történetével, és örülök, hogy esély van arra, sőt, mi több valóság is lesz most már, hogy revitalizálják, hogy ahogy az MTC előadója mondta, revitalizálják az épületet. Tehát egyrészt nekem, ha úgy tetszik, ez szem előtt van, másrészt a Steidl Imre program vezérigazgatójaként pedig a Kossuth tér, budapesti Kossuth Lajos tér és a teret övező épületek rekonstrukciójáért felelős társaság vezérigazgatójaként adta magát, hogy ezt a két témát valahogy összehozzuk, és nem kellett sokat győzködnöm Konyári György urat, hogy a Miskolci MCC adjon otthont ennek a rendezvénynek, hiszen az avasszálló felújítása során bizonyosan találkoznak olyan építészeti, műemlékvédelmi kérdésekkel, amelyeknek mi már átestünk, de biztos, hogy nekünk is érdekesség az avasszálló története, az elmúlt évtized és a mostani felújítás tapasztalatai, az az én kollégáim számára is ugyanolyan érdekesek, úgyhogy minden adott volt arra, hogy egy jó konferenciát összehozzunk. Amikor először megkérdezték tőlem, hogy kik a célközönség, hogy ugye csak építészek, vagy ugye építészek, nyilvánvalóan sok építész volt jelen, én például jogász vagyok, de tudom, hogy a közönség soraiban épületgépészek, építőmérnökök, projektvezetők, tehát azért elég tágabb közönség jött el, mert mindenkinek tartogat valamit, sőt, még olyan is, aki egyébként magát az Országházat hivatalánál fogva használja. Tehát nem csak építés vagy építészet történeti kérdésekről van szó, hanem jogtörténeti, államigazgatási kérdésekről. Úgyhogy, hogy elérte a célját, én most kaptam egy újabb meghívást arra, hogy Budapesten az MCC budapesti szekciójának is adjunk már valamilyen beszámolót arról, hogy a Kossuth Lajos tér és a Agrárminisztérium és az igazságügyi palota felújítása minek a mentén, milyen menetrendben, milyen megoldásokkal folyik. Az én feladatom ma az volt, hogy szigorúan csak a budapesti Kossuth Lajos tér történetét mutassam be, annak politikai változásaival, az építészet, képzőművészeti alkotások változásaival, változtatásaival, szoborépítésekkel, akár szobordöntésekkel, de ebből következően bemutattam, hogy a tér funkciója is hogyan változott, hogyan lett egy pihenő közparkszerű épületből egy reprezentációs központi tér, illetve hát a mai kor adottságainak és elvárásainak megfelelően hogyan lett egy egyébként fizikai, az Országház számára fizikai biztonságot is nyújtó, de egyébként kevésbé látható tér kialakítva, ami ugye elrejtve bizonyos biztonsági funkciókat, jó példa egyébként a világ számára. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem olyan régen vendéglátói voltunk egy nemzetközi szervezetnek, amely a országházak, parlamentek felújításával foglalkozik, És úgyhogy még csak beszélünk arról, hogy az Országház belső felújítását elvégezzük, ugye a külső felújítás az 2014-ben lezajlott, akkor már elbontották az állványzatot, már most ebben az állapotában, és ezekkel a téren lévő megoldásokkal hát büszkekedhettünk a nemzetközi szakmai közélemény előtt. Én azt hiszem, az, amikor dilemma, hogy mennyire műemlékvédelem a műemlékvédelem, mikor nyúlhatunk hozzá úgy egy épülethez, hogy akár bátran változtassuk meg az eredeti funkcióját vagy kinézetét, nem is elsősorban a tér, hanem a tér keleti falát képező igazságügyi minisztérium és agrárpalota kapcsán tudjuk elmondani, hogy persze a tér felé eső oldal az agrárminisztériumnak például az egy nagyon értékes, műemléki szempontból is értékes terület, de ami rossz volt akkor, amikor kialakították, azt nem baj felismerni, és hozzá lehet nyúlni, különösen úgy, hogyha valami közösségi célt szolgál, tehát mind az MCC Miskolci beruházása, ami diákoknak, a tudománynak, és biztos a városi polgárságnak is teret biztosít majd. Ugyanúgy a Kossuth téren is a környező épületek azok ugye hát közhivatalok vagy valamilyen állami funkciót szolgálnak, ugyanúgy közcélból történnek ezek, tehát én azt hiszem, hogy ezek jó példák.
Először általánossággal kérdem, hogy minden konferenciának az a jelentősége, hogy egyrészt információhoz jutnak azok, akik a konferencián részt vesznek, másrészt ugye általában a konferencia mindig egy valamilyen téma körül rendeződik, és ez ahhoz a témához kötődő szakemberek találkozhatnak, és néha azt szoktuk mondani, néha van, hogy a konferencián a szünetek azok szinte fontosabbak, mert hogy ott is rengeteg információs cserél gazdát, de azért azt kell mondjam, hogy természetesen jó konferencia az előadások is nagyon fontosak. Én azt gondolom, hogy ennek két szempontból jelentősége, két kört ölelt fel a konferencia témája, az egyik a konkrétan a miskolci avas koronaszálló felújítását, a másik pedig a Budapesten a Kossuth téren folyó felújítások szóltak. Ugye ez azért érdekes számunkra, akik itt vidéken vagyunk, mert ugye bár ez a ravaszálló felújítás ez egy nagyon-nagyon komoly projekt, tehát azért az országos szinten is jegyzendő és országos szinten is figyelemfelkeltő projekt, de azért a Kossuth téren igen nagy léptékű, igen komoly műemlék felújítások zajlanak, és kifejezetten jó volt ezeket az információkat és ezeknek a tapasztalatait megismerni. Mondhatnám, hogy az én előadásom a nyitó előadás volt, ami egy kvázi udvariassági előadás volt, és nagyon megtisztelő mind a városnak, mind nekem a főépítésznek, hogy kvázi, mint a város házigazdájaként tartottam egy előadást. Arra kértek, hogy mivel a konferencia résztvevőinek egy része Budapestről jött, az a cég, a Steindl Imre ZRT, akik a Kossuth tér felújítással foglalkoznak, és hát mondjuk azt, hogy bár sok ismerős láttam közöttük, de azért ők mondjuk nem annyira ismerősök Miskolcon, és szemben azt kaptam feladatul, hogy egy kis kóstolót adjak Miskolcban, miskolci műemlékekből és miskolci építészetből. Mivel 25 percem volt, ez tényleg csak egy kóstoló volt, éppen ezért azt gondoltam, hogy érdekességeket, olyan dolgokat osztok meg velük, amikre esetleg fölkapják a fejüket, és hát azért még van lehetőségem javítani is, mert hogy délután én fogom vezetni számukra a városnéző túrát, és akkor bízom benne, hogy akkor azért még jobban a szívükbe zárják majd Miskolcot. Hát gondolom, hogy egyrészt nehéz helyzetem van, amikor azt mondom, hogy 25 percben mutassam be Miskolc műemlékeit, de másrészt meg könnyű helyzetem van, mert egyrészt van egy prekoncepció úgy általában véve az országban, általában az emberek nagy többsége egy negatív képpel rendelkezik Miskolc vonatkozásában, és hát tulajdonképpen bármit megmutatok, ami szépségeink körül, rácsodálkozás, sikert lehet alatni vele, hogy hát azért nem egy rossz város. De amit mindenképpen kiemelnék az az, és ezt már sokszor elmondtam, mikor főépítész kollégákkal is beszélgetünk, hogy persze van Miskolcon nagyobb város, és mondjuk egy budapesti kerület is akár lehet nagyobb, mint Miskolc városa, de azért mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ennyire változatos város nem nagyon van az országban, azt gondolom, hogy nincsen, és ebből a szempontból talán a miskolci főépítésség az egyik legösszetettebb feladat, hiszen nekünk az Alföldtől a hegyvidékig, a falutól a panellakótelepig mindenfajta épített környezetünk van, míg a többi nagyobb városok, nem azt mondom, hogy kivétel nélkül, de nagy többségében eléggé homogén arculatúak, és hát, hogy úgy mondjam, a város egyik végén ugyanaz a probléma jelentkezik, mint mondjuk a város másik végén. Egyrészt nekem azért volt hasznos, mert nagyon régóta kíváncsi voltam a Kossuth téri felújításokra, de egy részét már ismertem, de ami most a térnek a keleti oldalán a volt kúria, illetve megint jövendőbeli kúria és a Földművészeti Minisztérium épülete, ez nagyon-nagyon izgatott, és már régóta tervezem, hogy miskolci építész kollégákkal meg is látogatjuk ezeket az építkezéseket a valóságban is. Most azért látom, hogy ügyeket nem kell, mert 2026-ban átadják az épületeket, tehát utána már nehezebb lesz bejutni ezekbe az intézményekbe. Én ezt nagyon sok információt kaptam, tehát például az kevesen tudják, hogy a Földművészeti Minisztérium épületének a nagy része elbontásra került, és ez úgy megdöbbenti az embert, laikust is, de még engem is, mint építész. És most például választ kaptam arra, hogy mi indokolta ezt a nagyfokú bontás, miközben igazából megújul ez a egyébként szép épület. És hát másrészt pedig, ahogy mondtam, hogy a szünetek is fontosak, ezért most következnek a szünetek, és bízom benne, sok építész kollégával, régi ismerőssel találkoztam, akik ezeken a programokon dolgoznak Budapesten, úgyhogy azt gondolom, hogy még fogok még információt jutni, és bízom, hogy ők is fognak még elég információt kapni tőlem, vagy tőlünk miskolciaktól Miskolc tekintetében.
Thank you.
a Bükkhegység ősember barlangjai bekerültek a magyar értéktárba. A több mint 100 000 éves múltra visszatekintő lelőhelyek bizonyítékai annak, hogy a mai Magyarország területén már a jégkor idején is éltek emberek. A legjelentősebb leletei a szeletai levéleszközök, amelyek egyedülálló gondosan retusált pengék. A Bükk másik ikonikus ősember barlangja az istállóskői barlang, ott körülbelül 30-40 000 éves rétegeket tártak fel. Kiemelkedő leletek például a csont és kőeszközök, festett állatcsontok, barlangi medve, zerge, gyapjas orszarvú maradványai. A Bélapátfalva közelében található Subajuk barlangban a régészek neandervölgyi emberi maradványokat is találtak. A régmúlt és a jelenkor barlangkutatásairól Szolyák Péter, a Miskolci Herman Otto Múzeum igazgatója adott tájékoztatást.
Nagyon sokszor elmondtuk, el is kell mondani, kötelező, egy miskolcinak ez szinte kötelező tudni, hogy az őskőkor kutatás tudománya az Miskolcról indul. 1891. augusztus előkerül a három bársonyházi szakóca, Herman Otto azonosítja őket, itt több éves vita jön, és aztán utána elindul a barlangkutatás a Bükkben, Herman Otto javaslatára és biztatására. Az akkori Földművelési Minisztérium biztosította rá a költségeket, ugye akkor Darányi Ignác volt a miniszter, emlékeim szerint, és Kadics Otto Kárt geológust bízták meg azzal, hogy indítsa el ezeket a kutatásokat. Na most ez nagyon intenzíven haladt az elején, és egészen a 40-es, 50-es évekig hát szinte minden barlanghoz hozzányúlt az akkori kutatógárda. A barlangkutatások a Miskolci Múzeumban Miskolcon nem maradtak abba, tehát a 90-es években is voltak, 2000-es évek elején is, de ekkoriban már azzal kellett számolni, hogy minden üreg, minden potenciális lelőhely, az már egyszer legalább kéz alá került. És ugye ez az egyik legnagyobb hátránya a mai kutatóknak az elődökkel szemben, hogy az elődeink, ők feltárták a legtöbb barlangban a felső rétegeket teljes egészében, rosszabb esetben a teljes üledéket kipakolták belőle, tehát már nincs mit kutatni, vagy csak részlegesen. A Kőlyuk 1-es barlang, aminek a kutatásába 4 évvel ezelőtt kezdtünk bele, de már 2010-11-től tervezés alatt volt. Annak a jelentősége pont abban van, hogy a Kőlyuk 1-ben bőven maradtak felületek ahhoz, hogy a történelem könyvét azt a fedőlaptól kezdjük el lapozgatni, tehát megvannak a felső rétegek olyannyira, hogy megvannak a legfrissebb általunk behordott sárrétegek is. Hát itt az általunk a 20. századi emberre gondolok. És ennek a kutatása kezdődött el, ez a Bükkvidék legnagyobb ősember lakta barlangja, tehát az ősz hossza az több mint 300 méter, a csarnok a 20-30 méter alapterületű és 17 méter belmagasságú, de rengeteg folyosója, egyebek vannak. Itt kezdtünk el az óriás teremben kutatni 4 évvel ezelőtt. Elsősorban azért, hogy a jégkori emberre ráakadjunk. Ráakadtunk az árnyékára, én ezt így szoktam mondani, azért, mert még kőeszközöket nem találtunk, az ő tűzhelyét még nem találtuk meg, az ő csontjait még nem találtuk meg, de az ő általa feldolgozott csontokat, amin már vágos nyomokat is azonosítottunk, illetve látjuk, hogy ezeket valószínűleg ember tört össze, ezeket megtaláltuk. És ami miatt nem haladtunk még ebben gyorsabban, az nem más, mint az, hogy a középső neolitikum emberének és a késő bronzkor emberének sokkal nagyobb mennyiségben találtuk meg a hagyatékát, jelenségeket, cölöpjukakat, sőt, temetkezést is találtunk mind a két korszakból, tűzhelyet, középső neolitikumból hatalmas tűzhelyet találtunk, illetve van éppen egészen friss eredmények, egy 6-7 év körüli szintén középső neolitikumhoz tartozó gyermekcsontvázát találtuk meg, és egy olyan késő bronzkori, valószínűleg urnasírt, ami eredetileg kőhalomba volt elhelyezve az urna, és ezt valamikor kirabolták, mi ennek a szétrablott maradványait, de azért viszonylag gazdag maradványait találtuk, hiszen még átfúrt borostyán gyöngyöt, tehát testdíszt is találtunk, és innen pedig emberfogak kerültek elő, amiknek szintén friss a meghatározása. Innen tudom biztosan most már, hogy ez a késő bronzkorhoz tartozik, valószínűleg a Kiatica kultúra emberét temették oda.
Miskolc adventi villamosa már az első napon sok érdeklődőt vonzott. A különleges jármű ünnepi díszkivilágítást és karácsonyi dekorációt kapott, így idén is a város egyik legnépszerűbb attrakciójának ígérkezik. A menetrend szerint a villamos minden nap akkor esti óráktól közlekedik. A szervezők azt ígérik, hogy a hangulatot idén még több fény és zenei kíséret teszi különlegessé. A járaton ajándékfotózásra és közös képekre is lesz lehetőség a díszített kocsiban. Az adventi villamos egészen az ünnepek végéig közlekedik, várva a családokat és az ünnepre hangolódó utasokat. A részletekről Gadnai Bodnár Évát, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatóját és Csüréné Ficsura Andreát, a cég ügyfélkapcsolat és értékesítési osztályvezetőjét hallják.
Az első adventi villamos 2012-ben indult útjára Miskolcon, akkor egy másik tátraszerelvényt öltöztettünk még fel ünnepi díszbe, és 2013-tól igazából a 202-es tátra villamos az, amelyik a miskolci nagybetűs adventi villamos. Nyilván minden évben megújul, egy picit más, és a kollégák újabbnál újabb ötletekkel bombázva próbálják az utazó közönségnek a szívét elnyerni ezzel a villamossal. Először csak arra gondoltunk, hogy itt is legyen egy kivilágított ünnepi jármű, és nem is gondoltuk ezt annyira túl, bár az első évben mi már eltértünk a más nagyvárosok szokásaitól, hiszen az első évben is feldíszítettük egy picikét a villamosnak a belsejét. Aztán ugye ez évről évre kicsit több lett és egy picit változott, de az első évben valóban csak annyi volt a szándékunk, hogy legyen egy kivilágított karácsonyi villamos a Miskolcnak is, ugyanúgy, ahogy például a fényvillamos Budapesten. Egy stabil 15-20 fős csapat dolgozik rajta, de hozzá kell azt is tenni, hogy valamilyen szinten minden kolléga hozzájárul ahhoz, hogy ez a villamos megvalósulhasson, hiszen akár a takarítók, akár azok a kollégák, akik többletfeladatot vállalnak, vagy látnak el azért, hogy ide tudjuk összpontosítani a munkaerőt, amikor szükséges a villamos kialakítása. Tehát én úgy gondolom, hogy egy picit minden MVK-s hozzátesz ennek a villamos mostnak az értékéhez, de a stabil maga, aki valóban ezzel foglalkozik és dolgozik, az egy 15-20 fő. Mi magunk azt tapasztaljuk, hogy az első években a villamos az MVK ZRT adventi villamosa volt, és az elmúlt évek során Miskolc adventi villamosává nőtte ki magát, azt követően szerintem kimondhatjuk, hogy az ország adventi villamosa lett, persze minden nagyvárosban megjelennek már ezek a kivilágított járművek, viszont bátran mondhatjuk azt, hogy az adventi villamos az tényleg Miskolcon a legnépszerűbb, és nagyon szeretik a miskolci lakosok is, de semmi nem bizonyítja jobban, hogy évről évre elnyeri az Európa legszebb villamosa címet, és valóban igaz az is, hogy nagyon sok turista érkezik azért Miskolcvárosra, hogy ezt a villamost megtekintse. Ez olyannyira igaz, hogy sokszor már augusztus-szeptemberben kapjuk a szállásadó portáloktól a megkeresést, hogy vajon lesz adventi villamos, mert foglalásuk van függőben. Talán nem meglepeti senki számára, hogy néhány héttel az adventi villamos kigördülése előtt meg szokott jelenni egy olyan közlemény, hogy Tátra villamosokon gyakorolnak a villamos vezetők. Ennek azért oka van, nevesen az az oka, hogy a villamos vezetőknek folyamatosan életben kell tartani a vizsgáját erre a típusú szerelvényre is, hiszen a napi forgalomban itt más Skoda villamosok közlekednek, és azt, hogy nyilván majdnem minden járművezető, aki az MVK ZRT-nél dolgozik, vezeti ezt a típusú járművet. Vannak olyan villamosvezetők, akik nagyon kedvelik és szívesen vezetik, őket nyilván többször osztják be a beosztáskészítő kollégáink. És ezt a titkot idén is szeretnénk megőrizni, talán annyi, amit elárulhatok, hogy az idei adventi villamos hagyományos karácsonyi színekben fog pompázni, az utazó közönség megláthatja majd, hogy valójában hogyan néz ki ez a villamos, és mennyire fog nekik tetszeni. Hagyományosan vízkeresztés keresztig közlekedik az adventi villamos. Az elmúlt években már egy pici ráadás volt a népszerűségre tekintettel, elképzelhető, hogy ez így lesz majd 2026-ban is. Tehát elképzelhető, hogy nem csak január 6-áig, hanem január 10-éig fog közlekedni a villamos.
Elvileg minden nap közlekedik, lesznek benne pici kivételek. Ahogy mondtad is, a régiségvásáron nyilván nem fog közlekedni, de kiállítjuk, ahogy szoktuk, tehát mindenkinek lehetősége lesz, hogy kényelmesen végig sétáljon és megtekintse. Illetve lesznek olyan események a városban, ami miatt kicsit később engedjük majd ki a villamos. Például szoktuk egy kicsit féltegetni, amikor foci meccs közeledik, és akkor meg szoktuk várni általában a végét, és csak utána engedjük ki a forgalomba. Szóval apró eltérések vannak, meg amit megszokott az utazó közönség, hogy nyilván karácsonykor rövidebb üzemi időben közlekedik, de nyilván ezen érhető minden kommunikációs felületünk van honlapon, Facebookon, Instagramon, még pénteken nem, de igyekszünk minél hamarabb közé tenni. A villamosra felszállni érvényes utazási okmányokkal lehet, és ugye mivel mi helyi közlekedési cég vagyunk, azt szeretném kiemelni, hogy ezért a vármegye bérletet, országbérletet mi nem fogadjuk el a villamoson, csak az MVKZ-et és saját díjtermékeit. Igazából a kollégák ötletei így adódnak egymásra, tehát hogy mi adunk egy alapot, talán ez a legjobb szóra, és akkor utána ők, amit ki tudnak hozni belőle, amit ők pluszba hozzá tudnak tenni. Éva mindig szereti emlegetni a lilafüredi vízes is, hogy amikor tudtuk, hogy egy meseerdő lesz a villamos, akkor jöttek a fiúk a műhelyből, hogy ők tudnának csinálni lilafüredi vízesést, és ezt felmosófejekből, meg cementből, meg nem is tudom miből így alakították ki, és így aggódva figyeltük, hogy úristen, lépése hogy jön létre, és hogy létrejött, annyira gyönyörű volt, és annyira beleillett a villamosba, és tényleg így kell elképzelni, hogy mindenki hozzátesz egy picit, hogy szerintem még ide ez annyira illene, még mi lenne, hogyha itt egy kis állat lenne, ott egy, nem tudom, tényleg a mézeskalács házikúna, és a sok figura, a nyalóka, tehát hogy tényleg ez a szerencse, hogy egy csapat dolgozik rajta, és hogy mindenki hozzá tudja tenni a maga kis elképzelését, és mi meg vagyunk olyan bolondok is, hogy amit lehet, azt meg is valósítunk belőle. Nekem a mézes kalács villamos volt, ami, és pont azért, mert hogy mindig megújult a belseje, és tényleg amikor gombócartót kitaláltuk, pompomot, akkor tényleg a csészikét és az egyéb mesefigurákat, tehát ezek zseniálisak voltak. És hogy nekem akkor is a szívem csücsüket csipke rúzsika villamos, nekem az abszolút ilyen nagyon lányos volt, ezt így tavaly meg is kaptuk pozitív-negatív kritikaként egyaránt, hogy úristen, rúzsaszín fehér villamos, de valahogy igen, az úgy nagyon a miénk volt. Rengeteg attrakciónk volt, amit megszoktak az utasok tennénk, hogy mindig jön hozzánk a Mikulás, mindig van énekes fellépés. Nekem az egyik legkülönlegesebb élményem az volt, amikor egy gospel kórus lépett fel az adventi villamoson, az nagyon különleges volt, de ez is olyan érdekes, hogy megkeresnek bennünket. Tehát, hogy tavaly például a bibliaosztással kapcsolatosan, de ugyanúgy fellépők, énekesek, helyi iskolák csapatai, hogy nagyon szeretnének jönni a villamoson fellépni, egy kicsit énekelni. Most is volt ilyen megkeresésünk, azt még most nem áruljuk el, de hogy lesz most is olyan fellépő, ami még eddig nem volt. És ez is tényleg, mintha egy csapat lenne, hogy mindenki hozzáadja a sajátját, és nagyon aranyosak tényleg. Áldjunk szent nevet.
Építőmérnök alapszak indul a Miskolci Egyetem műszaki föld és környezettudományi karán. A képzés célja, hogy olyan mérnökök kerüljenek ki az egyetemről, akik a felelős, fenntartható tervezéstől a minőségi kivitelezésig képesek végig kísérni egy építési projektet. Legyen az egy egyszerű lakó vagy középület, út vagy közműhálózat, de akár egy híd vagy egy metróalagút. Az építőmérnökök az elévülhetetlen mérnöki alaptudást ötvözhetik a kreativitással, a mély, a magas vagy az infrastruktúra építés területén. A részletekről Kovács Balázs egyetemi docens, a szak felelőse ad tájékoztatást.
Az építészmérnök ugye az, aki megálmodja, hogy egy adott területet hogyan lehetne hasznosítani, milyen tereket kell kialakítani, azok hogyan fognak funkcionálni, milyen alakúak legyenek egyéb, és utána jön az építőmérnök, aki ezeket az álmokat mondjuk így megvalósítja, aki kitalálja, hogy ahhoz, hogy ez az épület vagy bármilyen létesítmény tartósan, gazdaságosan, fenntartható módon megépüljön, az például milyen alapokra van szükség, milyen statikai megoldásokat kell alkalmazni, hogy ne dőljön össze, milyen anyagokat kell használni esetleg hogy lehet azt úgy megépíteni, hogy az nagyon energiabarát legyen, vagy hatékony. Tehát gyakorlatilag a technikai részleteket és a megvalósítás részleteit azt az építőmérnök találja ki, és ez a képzés ezzel foglalkozik, ez az új képzés, amit most fogunk szeptembertől indítani a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karán. Ez egy alapszakos képzés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a középiskolából kikerülő fiatalokat várjuk ide. Várunk gimnazistákat is, de természetesen a megfelelő szakközépiskolából érkezőket is nagy szeretettel várjuk. Az a tapasztalat az egyéb alapképzéseken, hogy független attól, hogy ez egy nagyon erős természettudományos alapképzésen alapuló, tehát egy általános mérnöki szak, ami azt jelenti, hogy sokszor a gimnazisták valamilyen erőnyben vannak ezekben a dolgokban, de aztán utána, amikor egyre erősebb a szakmai oldal, akkor viszont megfordul a helyzet, és a szakiskolákból érkezők a világlátásukkal, a szemléletükkel, a korábban megszerzett tudásaikkal kezdenek előnybe kerülni, és hát szerencsére a Miskolci Egyetem, meg hát ugye a volt bányamérnöki kar, mondjuk így, az híres arról, hogy elég komoly hallgatói összetartás van, tehát itt nagyon jól tudnak együtt működni azok a hallgatók, akik gimnáziumból jönnek, akik az elején vannak ugye előnybe, azokkal, akik a szakiskolákból jöttek, akik viszont később lesznek előnybe, és ugye ezeknek a csoportmunkáknak, meg az összetartásnak azért nagy szerepe van, nagyon tudják segíteni a hallgatókat, de alapvetően mindenkit várunk, akit az építőmérnök képzés és az építőmérnöki tudás érdekel. Több olyan tényező volt, ami ennek a szaknak az indítását mondjuk így, hogy kikényszerítette. Az egyik az az, hogy éreztünk az iparvállalatok részéről egy igényt. A megyében, régióban építőipari vállalatoknál nagyon nagy a munkaerőhiány, ami egyben azt is jelenti, hogy jó esélyük lesz a hallgatóknak, majd a végzett hallgatóknak az elhelyezkedésre, és ők minden támogatást megadnak ez a képzéshez. Másik oldalról azt vettük észre, hogy miközben az országban durván 750 építőmérnök hallgató van, ezeknek töredéke néhány darab csak, ami a régióból érkezik, aminek valószínűleg az az oka, hogy a többi képzőhely ilyen nagyon magasak, vagy a megélhetési költségek, albérlet, vagy nagy távolságban vannak. Tehát akik képeznek, ugye a Budapesten a Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetemen van építőmérnöki képzés, ezen kívül Debrecenben van Pécsett és Győrött építőmérnök képzés. Ugye ezekben az egyetemi városokban, mint Debrecen is, borzasztó megélhetési költségek vannak, tehát a lakbér egyebek. Úgy gondoltuk, hogy a tehetséges régiós fiataloknak kell valamilyen lehetőséget biztosítani, és ez valahogy szerintem összhangban van az egyetemek azzal a funkciójával, hogy egy ilyen szolgáltató egyetem legyen, tehát olyan képzéseket nyújtson, amelyek a régióban hiányoznak, és amikre szükség van, tehát van társadalmi igény is. És úgy vettük észre, elég komoly az érdeklődés az építőmérnök képzéssel kapcsolatban, hogy ez mind a cégek igényét, mind a lakosság elvárásait, és az egyetem lehetőségét nem utolsó sorban kielégíti. mint minden alapszakhoz muszáj, hogy legyen bemeneti követelmény. Ezen a szakon a matematika az mindenképpen egy olyan tárgy, ami a felvételkor szerepet játszik, de az másik tárgy, vagy a többi tárgy, arra nincsenek szigorú megkötések. Pont azért, hogy lehetőség szerint minél szélesebbre tárjuk a kaput, de azért azt tudni kell, hogy ez egy erős mérnökszak, tehát alapvetően természettudományos érdeklődésű és természettudományos szempontból jól gondolkodó fiatalokat várunk elsősorban, akik ezeket a mérnöki mondjuk tárgyakat különösebb gond nélkül megpróbálják teljesíteni. Ebben is adunk segítséget egyébként, tehát nem kell megijedni, olyan tekintetben tudunk segíteni, hogy a matematika képzéssel, meg majd később úgy néz ki, hogy a statika képzéssel is párhuzamosan fogunk olyan segítő kurzusokat indítani, amik tulajdonképpen nem a tantárgyi hálónak a részei, hanem egy ilyen támogatás és a választható tárgyak terhére egyfajta szintrehozást, vagy egyfajta segítséget tudunk nyújtani a belépő hallgatóknak, de nyilván egy mérnökszaknál az, hogy bizonyos matematikai, fizikai, speciális építőmérnöki, mechanikai ismereteket megszerezzenek, az nyilván egy mondjuk így kényszer, de nyilván ez adja végül is a szakmának a szépségét utána. A szeptember még messze van, de azért nyilván ezek az órarendek azok már, hogy mondjam, elkészültek, tehát nem árulunk zsákba macskát. Valójában először is azt érdemes szerintem tisztázni, hogy ez a típusú építőmérnök képzés, amit mi itt elindítunk, ez tulajdonképpen alapjaiban és részleteiben nagyon hasonlít az összes többi magyarországi képzőhelyre, ahol építőmérnök alapszakos képzés indul. Van persze specialitása, mert Miskolcon vannak olyan szakterületek, amelyeket régóta, és azt mondom, hogy országosan elismertem művelünk, és ezeket nyilván, amelyeknek kötődésük van az építőmérnöki tudáshoz, ezeket beintegráltuk ebbe. Tehát tulajdonképpen ugyanazok a dolgok megvannak, itt is van mélyépítés, itt is van magasépítés, szerkezetépítés, infrastruktúra hálózatok építése, tehát különböző útvasút, csővezeték, egyebek, vízépítés, és így tovább, de ami talán speciális, és ami egy picit különbözik, hogy nálunk egy picit nagyobb a hangsúly, vagy nagyobb lesz a hangsúly a felszínalatti vizekkel kapcsolatos kérdéskörökre, mert ebben jók vagyunk, illetve a környezetvédelmi témakörökre, és ami még érdekesség, hogy most, hogy ugye ez egy újonnan induló képzés, csomó olyan dolgot muszáj volt, vagy nem tudtunk kihagyni, mondjuk így inkább, amikkel valamilyen szinten foglalkozni kell, speciális ilyen épületinformatikai rendszerek, amelyeknek a terjedése az utóbbi időben nagyon kezdődött meg, vagy például a mesterséges intelligencia kérdéskör. Ezek olyanok, amit egy most induló képzésnél, ahol a hallgatók 4 év múlva fognak először kikerülni, és tudjuk az elmúlt mondjuk 2 évben, mit fejlődött mondjuk a mesterséges intelligencia, nyilván nem tudjuk kihagyni, és nem is akarjuk kihagyni, tehát ebben mondjuk előnyben vagyunk talán azokkal a képzésekkel szemben, akik évtizedek, vagy ott esetben egy-egy esetben évszázad óta végeznek építőmérnöki képzést. Akiket mi képezni szeretnénk, és képezni fogunk, azok egy nagyon komoly gyakorlati tudással is rendelkező szakemberek lesznek. Ehhez igénybe vesszük a térség építőipari cégeinek a segítségét. Egyrészt úgy, hogy az egyes szakmai tárgyakon belül egy kisebb blokkra fölkérjük őket, amivel a gyakorlati tapasztalatokat adják át, és egy csomó mondjuk életszagú dolgot megtanítanak, és pont ezért mi úgy gondoljuk, hogy az elsődleges mondjuk így célközönsége ennek a képzésnek, az elhelyezkedési lehetőség az elsősorban a tényleges építkezéseken történő, először nyilván beosztott mérnökként, majd később építésvezetőként történő részvétel, tehát mi olyan embereket szeretnénk kibocsátani, akik gyakorlatilag az alaptól a tetőig, minden munkafázisban, mind az építőanyagok, mind a technológiák, mind a szervezés tekintetében komoly tudással rendelkeznek, tehát nagyon jó hasznosíthatók. Tehát kevésbé gondoljuk azt, mert egyébként a többi képzésnél gyakorta előfordul, hogy számítógép előtt ülő, egész nap a szobába üldögélő tervezőmérnökök lesznek, bár akinek ehhez kedve van, az mesterképzése során ebbe az irányba mehet tovább, hanem inkább a tényleges építésben, akik szeretik azt látni, hogy van egy olyan épület, ami az ő kezemunkájaként valósult meg, vagy aki látta ugyanazt egy papírlapon, és utána ténylegesen megvalósulva, hát ilyen típusú embereket próbálunk képezni, illetve ez a célunk, és hogy hova tudnak tovább menni, ez egy nagyon jó általános mérnöki alapképzés. Itt Miskolcon egyelőre nem kínálunk mesterszakos építőmérnök képzést, de az országban van számos ilyen, tehát ez mindenképpen egy lehetőség, hogy például aki egy mélyebb tervezési ismeretekkel, ilyesmikkel akarna foglalkozni, akkor esetleg elmegy valahova, de valójában ennek az egész képzésnek az lenne a célja, hogy a fiatalokat itt tartsuk, tehát én azt gondolom, hogy akár a mikarunkon, akár a társkarainkon a mesterszakos képzéseknek ez egy nagyon jó elő képzettséget ad. Ráadásul, ha például abból indulok ki, hogy ez az építőmérnök képzés például a felszínalatti vizekkel foglalkozik, akkor egy környezetmérnök, egy hidrogeológus mérnök, vagy bármilyen más mérnöki mesterszak egy nagyon jó kombinációja lehet később a tudásnak, mert hiszen ezekre szükség van. Most, hogyha belegondolunk, hogy az építőmérnökök egy jó része már olyan problémákkal foglalkozik, például szennyezett területek, barna mezős beruházások, stb., ahol komoly környezetvédelmi kihívások is vannak, akkor az egy nagyon jó kombináció, hogyha valaki az építési oldalt is ismeri, meg a másik oldalt környezetmérnöki, hidrogeológus, vagy bármilyen más oldalt ismeri. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból a továbbtanulás egy nagyon jó dolog, de ugyanakkor egy olyan szakot akarunk indítani, ahol az alapszakos képzés befejezése után is nagyon jó elhelyeztetési lehetőségek vannak, és úgy tűnik, hogy bár mindig mondják, hogy mekkora konjunktúra van esetleg az építőipar, vagy ez probléma-e, én azt gondolom, egyrészt ebben a térségben akkora jelenleg a munkaerőhiány, hogy ez még nagyon sokáig nem fog problémát jelenteni, a másik pedig, hogy azért ezeknek az építőmérnököknek nem csak az építésben lehet funkciójuk, hanem egyre többen keresnek fenntartásban, városüzemeltetésben, ilyen területeken is építőmérnököket, hiszen ott is épületekkel kell dolgozni, tehát ezek az ismeretek, ezek mind szükség van, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég széles körben lehet ezzel elhelyezkedni, és ezért reméljük is, hogy nagy lesz az érdek. Iránta. Hát ez egy nagy kihívás volt, őszintén szólva, mert egyrészről az egyetemnek számos kara részt vesz ebben a képzésben. Tradicionálisan a természettudományos alaptárgyak nagy részét a gépészmérnöki kar biztosítja, de van ennek jogi, menedzsment része, amit értelemszerűen azok a karok biztosítják. Egy részét a képzésnek a műszaki anyagtudományi kar, elsősorban az építőanyag ismeretekkel kapcsolatos területeken, és egy jó részét nyilván a műszaki föld és környezettudományi kar biztosítja. Hát összesen 60 fölötti oktató vesz részt ebben az egészben, úgyhogy hát próbáltuk a legjobb erőinket csoportosítani ide, és várjuk a hallgatókat szeretettel.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, adásunk végéhez értünk, további tartalmas rádiózást kíván önöknek. A szerkesztő Grunda János nevében a bemondó Domán Vivian.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!